Urunk Istenünk, hálás a mi szívünk azért, hogy a Te nevedben jöhetünk össze hétről hétre. Köszönjük, hogy a Te akaratod az, hogy megáldj bennünket közösségben. Istenünk, köszönjük, hogy ígéretet fűződik ahhoz, hogyha mi egybe gyűlünk, és a Te nevedet akarjuk magasztalni, akkor megáldasz bennünket. Arra kérünk, hogy most is légy jelen most a Te szent lelked által, hogy áldást vehessünk ebből az alkalomból, kiki a maga életére, a maga aktuális élethelyzetére kaphasson útmutatást a Te szent lelkedtől, és kérünk, hogy gazdagíts bennünket a Te jelenléteddel. Jézus Krisztus nevében, a Te fiad nevében hallgass meg, Urunk. Amen. A mai alkalmon eltérek a vezérfonalban kijelölt igétől. Elolvastam valahogy ott nekem az ige, meg a magyarázat, meg a cím az nem kapcsolódott olyan szerves egész, hogy vagy az igéről, vagy pedig a magyarázatról lehetett volna külön gondolkodni. Ehelyett választottam egy olyan témát, amiről nemrégiben gondolkodtam ennek az igének a kapcsán, és a korintusi levélnek az olvasása kapcsán. Az a témája és címe ennek a mai elmélkedésünknek, hogy Isten lelke, ember lelke, karöltve. Karöltve? Ehhez szeretném felolvasni a felírt igét, amit álljunk föl és fennállva hallgassuk meg. A 1 Korintus 2, 11 és 12-es verse, mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy, azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mind azt, amit Isten ajándékozott nekünk. Foglaljon helyet a gyülekezet. Úgy kezdődik ez ige szakasz, hogy ki ismerheti meg mindazt, ami az emberben van. Az a kérdés, hogy mi a jelentősége az ember ennek ezen láthatatlan részének, az ember lelkének, és Isten láthatatlan részének, Isten lelkének a megismerésének. Tehát ki ismerheti meg azt, ami az emberben van. De mekkora ennek a jelentőség, hogy megismerjük ezt, ami bennünk van. Emlékszünk, hogy Jézus egyszer azt mondta, hogy nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Ez olyan furcsa kijelentés. Nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Hát hogy lehet az, amikor éljük az életünket, benne vagyunk egy folyamatba, és felnőttek vagyunk, és ezek az emberek, akinek ezt mondta, ezek felnőttek voltak. És ilyet mond a lélekkel és testtel rendelkező embereknek, hogy nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Nagyon furcsa. Másik oldalról egy másik alkalommal Jézus azt mondta, hogy a lélek az, amely életre kelt, a test nem használ semmit. Tehát magyarul itt mutatja a jelentőségét ennek a dolognak, hogy a lélek az, amely életre kelt, a test nem használ semmit. Tehát ugye az volt a kérdés, hogy mi a jelentőség, hogy ismerjük a mi lelkünket, ami a lelkünkben van, és azt mondja itt a korintusi ige, hogy ki ismerheti meg, mi az emberben van? Csak az emberi lélek. És ki ismerheti meg, ami Istenben van? Isten lelke. Alább azt mondja az ige, maradva ennél a kérdésnél, hogy írd már fel, Laci, hogy mi a jelentősége az ember lelkének a megismerésének. K2-s pont, az azt mondja, hogy kérdés, 2-s pont, mi a jelentősége az ember lelkének a megismerésének. Alább azt mondja az ige, hogyha pár verssel később olvasnánk, hogy a nem lelki ember nem fogadja el az Isten lelkének a dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megismerni. Tehát azt mondja itt az ige, hogy a nem lelki ember nem képes megismerni, bolondságnak tekinti az Isten lelkének a dolgait, sőt megismerni sem képes azt. Ugye ez azért eléggé kemény ítélet erről a fajta idézőjelben nem lelki emberű. Hát kiről mondhatja ezt Pál? Ezt, hogy a nem lelki ember nem képes megismerni Isten dolgait, bolondságnak tekinti Isten lelkének a dolgait. Ez most nem költői kérdés, hanem most lehet válaszolni, hogy kikre mondhatja Pál, hogy bolondságnak tekinti az Isten lelkének a dolgait? Aki nem ismeri. Még valami más? Igen, korintusi gyülekezetnek, ez a korintusi levélben van, így van. De kérem mondja, hogy bolondságnak tartja az Isten lelkének a dolgait. Aki Ádámtól született csak. Írd már föl, hogy nem lelki. Vagy ki a nem lelki kérdőjel? Ki a nem lelki kérdőjel? És akkor... nem fogadja el Isten lelkének dolgait. Ez az első kötőjel. A második bolondságnak tekinti Isten lelkének dolgait. És nem képes megismerni Isten lelkének dolgait. Ezt a három állítást fogalmazza meg pár 14. versben. Tehát azt mondja, hogy az Ádámtól született ember... Mi volt még? Ági, mit mondtál? Aki nem ismeri Istent. A hitetlen ember, aki a világban él. Tessék? Aki nem hisz benne. Nagyon jó válaszok. Nem szellemi ember. Húzom befele a csőbe a testvéreket. Igen. Ki a nem lelki? Nem fogadja el Isten lelkének dolgát, bolondságnak tekinti, nem képes megírni. Ezek szó szerint vannak a 14. versben. Igen? No. Akkor azt mondja itt Pál apostol, hogy ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva, a nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, az Isten lelkének dolgait, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Mert ki ismerte meg az Úr gondolatát, úgyhogy őt kioktathatná, bennünk pedig Krisztus értelme van. 3.1. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. Hoppá, álljunk meg! Én tehát, testvéreim, nem szólhattam úgy hozzátok, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez. Értjük ezt az egymásnak feszülő ellentétet, és nem 20 oldallal odébról olvasom, hanem a folytatását olvasom ennek a gondolatmenetnek, ami Pál apostol szellemében ketyeg. Nagyon-nagyon furcsa. Ugye itt már mindenki, behúztam a csőbe, mondták, nem ismeri. Egyébként nem teljesen rosszak ezek, mert nem ismeri Istent. Hiszen, hogyha ilyeneket mondhatunk egy adott állapotban lévő testvére, mert ugye így kezdődik, én tehát testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, és tudjuk azt, hogy Pál apostolt nem engedte el Isten Korintusból annó, hanem megmondta, hogy maradj itt, mert nekem sok népem van ebbe a városba, tehát még Isten is az abcselbe bizonyságot tesz. Itt Pál apostol ehhez a korintusi gyülekezethez ilyen szavakat intéz, akkor azt láthatjuk, hogy itt valami nagyon feszülő, feszültség hatást érzékelünk. Azt olvastuk vissza az eredeti igére, hogy ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van, egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak az Isten lelke. Tehát Pál hívőkről állapítja meg ezt. Egyébként másfél évig ott volt, tanította őket. Másfél évig folyamatosan Pál apostol rendelkezésükre állt. És hogy lehet ez? Testvérek, nem tudom, hogy osztják-e az én tapasztalatomat, de én is találkoztam már a hívő életem során, a gyülekezetünkben is, meg másütt is, olyan hívő emberrel, aki nem lelki, hanem testi, vagy ugyanis a megnyilvánulásaink azok tükrözik, visszatükrözik a szívünknek, és most mondok egy olyat, amit érthetetlen, a szívünknek és a veséinknek az állapotát. Majd erre visszatérek. Tehát amikor megnyilvánulunk bizonyos élethelyzetekben, amikor mondjuk egységre kell jutni valamiben, vagy nem kell egységre jutni, csak úgy megnyilvánulunk szellemi dolgokba, akkor amivel csordultig van a szív, az szólja a száj, van egy ilyen ige, ugye, akkor kijön belőlünk az, hogy milyen az állapotunk, és egyfajta tükör annak a másiknak, aki felé ezt közöljük. Tehát sajnos én is találkoztam már olyannal, aki nem lelki módon nyilvánult meg, hanem testi módon. És a testvérek is találkozhattak olyannal, aki nem lelki módon nyilvánult meg, hanem testi módon, mondjuk akár még velem is adott esetben, mert ugye mindenkinek van ilyen is, olyan is. Akkor hogy van ez? Viszont olyan is van, hogy valaki nek szokása az, hogy nem testi, nem lelki módon nyilvánul meg. Nem csak egyszer elvétve, hanem úgy már az ember úgy hajlik arra, hogy ez adódhat megint egy olyan, hogy valamiféle állandó keserűség, valamiféle állandó nem Isten dolgait előtérbe helyező, hanem valami más, amikor ott pont Isten dolgait kellene. Tehát vannak ilyen jelenségek, és lehet olyan állapot is, amire Pál apostol azt mondja, hogy hozzátok amblok nem szólhatok úgy, mint lelkiekhez, mert az Isten dolgait. Ugye testvérek, itt nem arról van szó, hogy az Isten szeretet vagy nem. Nem erről van szó, mert arra mindenki, arról nincs olyan, hogy valaki ne fogadná el Isten lelkének a dolgait. Itt valami más dologról lehet szó. Na most, hogyha ilyen súlyos lehet az állapot, hogy kijelenthető testvéreimre egy ilyen hármas kijelentés, amit Pál itt kijelent, akkor tényleg jó lenne tudni, hogy milyen lélek munkálkodik én bennem, nem? Ha Jézus azt mondja, nem tudjátok, milyen lélek munkálkodik bennetek, pedig a lélek az élet, és eljuthat egy testvér is olyan állapotba, hogy nem képes megismerni az Isten lelkének a dolgait, akkor legalábbis arra felhívja a figyelmet, hogy itt nekem valamiféle vigyázásra kell beállnom, legalábbis valamiféle fokozott figyelemmel kell lennem a saját lelkem irányába. Ha megnézzük, itt a mondjuk azt, hogy a 10. verstől a 16. versig azokat a kulcs szavakat, amik alatt én értem az igéket, most szófai értelembe véve az ige szót, amik ugye cselekvést fejeznek ki, majd Laci, diktálom neked, írjad már légy szíves zárójelbe, az, hogy szellemi aktivitást kifejező idézőjelbe igék, kettős pont. Ha megnézzük ezeket a igéket, amik kulcsá válnak ebben a részben, ahol ezt tárgyalja Pál, hogy megismerni az ember lelkét, meg Isten lelkét, akkor ezeket olvashatjuk. Kinyilatkoztatta, vesző, megvizsgál, ismerheti, ismerheti még egyszer, megismerjük, hirdetjük, magyarázva, megismerni sem képes, megítélni, megítél, ítéli, ismerte. Sorba szedtem azokat az igéket, amik szerintem kulcsigék. Nagyon sokszor szerepelnek ezek a cselekvést, aktivitást kifejező igék, most nem bibliai vers, hanem szófailag igék, ebben a 6 versben, a 10. vagy 7 versben, a 10-től 16. versig. Tehát megvizsgál, ismerti, gyors voltál, Laci. Tehát azt láthatjuk, hogy van itt egyfajta kulcs ebben a veszélyes és súlyos állapotban való kerülésnek, az Isten szerint való elkerülésére, és ez a szellemi aktivitás pedig ez a, ezekkel fejezi ki itt nekünk Isten a Szentírásban. Azt mondtam, hogy mi az a tehát, hogy milyen állapotban, a megnyilvánulásainkban visszatükröződik, hogy mi van a mi bensőnkben, mi van a mi szívünkben és a mi vesénkben. A bibliai lélektanban, akik járatosak, vagy akik olvasnak ilyen könyveket, abba el van különítve és a Bibliára alapozva a szív és a vese. Ugye Isten, aki vizsgálja a szíveket és a veséket, a szívek és a vesék vizsgálója. Állítólag, én annyira nem vagyok járatos ebben, de a szív az az embernek az a része, amely, amikor Isten lelkének van egy hangja, és van egy másik hang, ami ezzel ellentétes, és döntésre kényszeríti azt az egyént, azt a lelket, akkor a szív lesz az a központ az emberben, aki meghozza azt a döntést, hogy engedelmeskedik az Isten lelkének a hangjának, vagy pedig engedelmeskedik a másik hangnak, amit a vágyai esetleg, a kívánságai, a nehézség okozta, kár elszenvedésének a súlya nem engedi. Tehát a döntéshozó központunk a szív, ami válaszreakciót megadja, és az, mivel múltá lesz onnantól, hogy válaszolt, meghozott egy döntést, amikor egy ilyen aktuális élethelyzetbe belekerülünk, hogy Isten igéjét követjük, vagy a vele ellentétben álló vágyaink, kívánságaink, nehézségek, próbák által a kár elszenvedésének a nem mére, a lélek azt mondja, hogy ne szenvedjék kárt, hanem menjél át, úgyhogy nem szenvedték át, de akkor Isten igéjét meg egy kicsit háttérbe kell szorítani. Tehát magyarul a szív a döntéshozó központ. Írd már fel akkor azt is, hogy szív, kettős pont. Már az a baj, hogy nem férjük ki. Szív, kettős pont, pillanatnyi döntéshozás. Vese, kettős pont. A vese, testvérek, a vese pedig a bibliai lélektanban, akik mondom ezt, ebben járatosabbak, Csia Lajos bácsi vagy egyéb szerzők, a vese pedig az állandósult, vagy felírtam én magamnak egy, na, azt mondja, hogy akkor így írjuk fel, az egyedi szívbeli döntések állandósult lenyomata a lélekben. Mit értek ez alatt? Azt, hogy amikor arra valók ezek a szívbeli döntések, amiket mi meghozunk, hogy átformálják a lelkünket. Más emberré legyünk, ugye? Krisztus képére formálódjunk át, ami egész valóban. Hiszen, testvérek, a Szent Lélek, hogy bennünk lakik, és impulzusokat ad ki felénk, de nekünk van egy felelősségünk, hogy követjük-e vagy nem. A koronát majd nem a Szent Lélek kapja a mennyben, koronát, hanem egyének fogják kapni az élet vitelük alapján. Tehát az embernek is át kell formálódni magunknak is, annak a krisztusi új életnek, amit Isten kegyelméből részesei lehetünk, annak az új életnek kell átformálódni Krisztus képére. Nem a Szentléleknek kell Krisztus képére átformálódni, ugye? Hanem nekünk kell Krisztus képére átformálódni. Mi pedig, hogy éljük ezt meg? Szívbeli döntéseket hozunk. A szívbeli döntésekből annak kell fakadni, hogy a lelkünk megváltozzon, átalakuljunk, a személyiségünk átformálódjon. És hogy van ilyen, és hogy a valóság az lehet az, hogy nem csak egyedi szívbeli döntéseket hozunk, hanem amennyiben ezeket a szívbeli döntéseket sorozatosan meg tudjuk mondjuk egy adott területen hozni, akkor átformálódunk, és akkor azon a területen az életünket átadottnak tekinthetjük Istennek. Biztos, hogy mindenki tapasztalja azt, hogy van területe az életének, amiben már nagyon könnyedén harcol. Például ugye a szamurájok, akik mondták, hogy hát amikor én harcolok egy csatába, nem figyelek annyira a csatára, mert már az nekem könnyedén van, hogy fejembe legyenek azok a mozdulatok, amiket nekem kell csinálni, hogy nem állok a nappal szembe, úgy törekszek, hanem nem állok alacsonyabbra, hogyha domborzati viszonyok vannak. Tehát ezek annyira bejáratott, begyakorolt dolgok, hogy ebből nem esik el, hanem mindig ezt tudja gyakorolni. Nekünk is ilyennek kell lenni, hogy át kell formálódni. Ha nem, ezek a szívbeli döntéseink, amikor Isten mellett döntünk, nem válnak úgymond a vesénk átformálójává, az énünk átformálójává, akkor nem éri el Isten a célját. És nem olyanokká válunk, eleve, hogyha nem is hozzuk meg ezeket a szívbeli döntéseket, mint a korintusi gyülekezet, hogy Pál apostol azt mondja rájuk, hogy én tehát testvéreim nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez. Tehát különbség van a között, hogy valaki egyszer-egyszer úgymond testi módon nyilvánul meg, és különbség van a között, hogy valaki nem tud, amikor szellemi dolgok vannak, megnyilvánulni igazán szellemi módon. A veszélye nagyon nagy ennek. Az életünk kerülhet ilyen állapotban, mint a korintusi gyülekezetnek a tagjai. Igen. Olvassuk már meg fel, valaki az 1 Korintus 7.40-et keresse már meg, más valaki 1 Korintus 7.10, egy harmadik valaki 1 Korintus 7.12.
Igen.
Jó. 7-10. Jó. 7-12. Jó. Tovább nem kell. Ennyi az eleje, az elég. Tehát itt azért olvastuk föl ezeket az igéket, mert elmondom a kulcs szavakat, amik ehhez a témához kapcsolódnak. Az én véleményem szerint azonban, mondja Pál apostol, másik helyen, a házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr. A többieknek pedig én mondom, nem az Úr. Hogy lehet az, hogy Pál apostol ilyeneket mond, hogy az én véleményem szerint csináld ezt, az Úr azt mondja, nem én mondom, kifejezi, hanem az Úr, a többieknek pedig én mondom, nem az Úr. Hát úgy, hogy Istennek, hogyha nincs minden egyes élethelyzetre utasítása, parancsolata, akkor is valahogy el kell járni. Ugye? Sok ilyen eset van, hogy Istennek nincs minden aktuális élethelyzetre konkrét utasítása, ami alapján el tudunk járni. Mit kell ilyenkor tenni? Pál apostol mit csinál? Tanácsot ad. Hogy lehet tanácsot adni? Hát amennyiben nem ismerjük azt, hogy milyen lélek van bennünk, és az Istennek a lelkét, nem ismerjük az Isten lelkének a munkáját, akkor nagyon nehéz tanácsot adni. Mert ugye egyedi esetek vannak. Viszont ha mi magunk átformálódunk, a mi lelkünk átformálódik Isten lelkének a segítségével, akkor tudunk úgy tanácsot adni, mint aki Isten vezetése alatt álló, átformálódásban elől járó lélek. És ez a lényeg, hogy a mi formálódásunk az legyen folyamatos, és egyre közelítsen Krisztushoz. Ugyanis nyugodt szívvel adhatunk tanácsot akkor, ha a mi lelkünk, a mi veséink, úgymond, át van formáltatva, az átformálódásban elől jár Krisztus képére való átformálódásban. Ezért Pál apostol nyugodt szívvel mondhatja, hiszen azt mondja, hogy hiszem, hogy Isten lelke bennem is munkálkodik, azt hiszem így fogalmaz. Hogy bennem is az Isten lelke van. És értjük tehát, hogy ez a lényeg, hogy a nem konkrét kijelentett, kinyilatkoztatott élethelyzetekre is tudjunk lélekben növekedve hiteles tanácssal szolgálni. Így hát megállapítható az, hogy nem elég a rendszeres, nem tudom, gyülekezetbe járás, a rendszeres szolgálat, hanem rendszeres szellemi aktivitás szükséges. Rendszeres szellemi aktivitás, hogy megismerjük, hogy mi van a mi lelkünkben, mi az, ami motivál minket, és azt olvashatjuk később, hogy mi is kiismerheti az emberek közül azt, ami az emberben van, egyedül az emberi lélek, amely benne lakik, ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket kaptuk, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Tehát mi megkaptuk a mi lelkünk mellé Isten lelkét is, ami ismeri, ami Istenben van, a mi lelkünk ismerheti, ami bennünk van, és ez a kettőnek nagyon szükséges az, hogy megismerjük hiszen egy viszony van, jön létre a két személy között, Isten és az ember között egy viszony. Azért fontos ismerni a lelkeket. Ugyanis amikor egy viszonyt fenntartunk valakivel, nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy az a másik milyen, és miért tartom fenn benne azt a viszonyt. A baráti kapcsolat például, a házas társnak a kiválasztása, vagy a házasságra való bemenetel. Érdemes azt a szemét, akivel kötöm azt, akivel viszonyba lépek, ismerni, hogy mi van benne. Minden egyes viszonyban tudni kell, hogy mi van a másik szemében. Ugye Isten, amikor elkezdődött ez a viszony én és Isten között, akkor megmutatta, hogy mi van ő benne. Azáltal mutatta meg, hogy bemutatta nekem a fiát, azt is úgy mutatta be, mint egy áldozati bárányt. Ezzel kinyilvánította a szívét, hogy én érted, kész vagyok odaadni a nekem legdrágábbat is. Ez rejtőzik az én szívembe. És a viszonyt vegyük fel ezen a szálon. Nem a teremtő is, én teremtettelek téged, stb. Nem ezen a szálon akarta a viszonyt felvenni Isten velünk. Tehát mi lakik Istenben? Amikor megismerkedtünk vele, elhúzta azt a leplet, amit mi megláttunk. Ez a lepel az ő fiáról szól, és a fia és az ő közötti viszony is érdekes, ugye, ami Istenben lakik, hogy a fia megkész volt feláldozni magát. És meghívott bennünket ebbe a viszonyba. Megismerhettük ezáltal az ő benne lakó valamit. Tetszett ez nekünk? Úgy néz ki, hogy tetszett, mert itt ülünk, vagy ha nem, aki nem itt ül is, de ő Krisztust befogadta a szívébe, annak tetszett, hogy ez a viszony alapján meglátta, mi van benne. Mi magunkban is meg kell, hogy lássuk, hogy mi van, amiről azt mondja Jézus, hogy nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek, mert ebben a viszonyban mi egy részes társak leszünk, bemegyünk ebbe a viszonyba, és ez a viszonynak az egyik része, hogy ez létrejött, ez a viszony, ez a kapocs, ez egy statikus, egy helyzeti dolog, de van egy másik része ennek a viszonynak, ami nem statikus. Nem lehet konzerválni. Úgy írtam föl ide, hogy az, ami az emberben van, függetlenül a hívő élet hosszától, korán sem egy késztermék. A meglévő állapotot nem konzerválni kell, hanem folyamatosan, éber figyelemmel, ahogy láttuk az igénél, korrekcióra szorul. Van olyan, amit drasztikus beavatkozásokat igényel, van olyan részünk, ami pedig épségben van. De arra is figyelni kell, és éberen szemlélni azt a részünket is. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezt a figyelmet fenntartsuk a saját lelkünkön, Isten lelkének a segítségével. Azt írja itt az ige, ami egy másik kulcs az ige, a cselekvést, szellemi aktivitást kifejező igék mellett, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. És ezeket, amiket Isten ajándékozott nekünk, ezeket írja a következő versekben Pál, hogy ezeket mi átvesszük, azért adta a lelkét a mi szívünkben, hogy megismerjük, amit Isten ajándékoz nekünk, átvesszük, hirdetjük, továbbadjuk lelki embereknek, akik képesek befogadni ezeket, és lelki embereknek magyarázva a lelki dolgokat, és a nem lelki ember nem képes ezt befogadni. Mit kell megismerni, mi ez a mindaz, amit Isten ajándékozott nekünk? Kinek mennyi ez a mindaz, amit kapott Isten? Mindenki rátekint valahogy erre. Van, akinek sok, van, akinek kevés, de mindenki személyesen tudja, hogy ő hogy tekint arra a mindarra. És érzékeli-e azt a kiváltságot, amit ez a nagy ajándék, amit Isten közölt velünk, az jelent. Tehát van egy helyzetünk, ami ezt a kiváltságot mutatja, az pedig az, hogy Isten elhívásának a részese lehetsz, és ez a valóság, ez neked nagy ajándékként csapódik ele a szívedbe. És van ennek a kiváltságnak egy másik vetülete, mégpedig az, nem csak az, amik vagyunk, Isten gyermekei, hanem az a kiváltság is, hogy ebből a helyzetből, amit egyébként egy romlott emberi belső rész kísér, ebből van egy olyan kiváltságunk, hogy indulhatunk, és Isten képére, Krisztus képére átformálódhatunk. Ez is egy nagy kiváltság. Isten ajándékozta nekünk ezt. És megvan erre az az ismertető lélek, amit a szívünkbe kiárasztott Isten, ami készé tesz és segítséget ad nekünk, hogy ezt a kiváltságot kövessük, hogy átformálódjon a mi énünk Krisztus képére. Tehát Isten lelke azért jött, hogy megismerjük mindezt az ajándékot, ezeket hirdetjük, lelki dolgokat lelki embereknek, a lélektől jött tanítással. Úgyhogy ezeket lelki módon lehet megismerni. Itt azt olvassuk, hogy viszálykodások vannak a korintusi gyülekezetben, és erre utal Pál, hogy ezek a viszálykodások mutatják azt, hogy valaki azt mondja, hogy én Pálé vagyok, én Apollósé, én pedig Krisztusé, hogy ezek a viszálykodások is egy fajta mutatói annak, hogy ők nem lelki emberek. Mert nem egyféleképpen szólnak. És azt mondja az ige, hogy később Pál apostol azt mondja, hogy mindenki ahhoz tartsa magát, ahhoz igazodjék, a saját lelkét ahhoz igazítsa, ami meg van írva. Tehát az igazodási pontnak csak az lehet, ami meg van írva. Én körülbelül összességében ennyit szerettem volna elmondani, úgyhogy ha van valakinek hozzáfűzni valója, vagy mondani valója ezzel kapcsolatban, észrevétele, akkor azt meg lehet tenni, mintha körbeülnék. Igen? Korintusi gyülekezet.
Most akkor a korintusi gyülekezetben belül vannak a lelki emberek és a testi emberek, vagy az egri gyülekezetben belül vannak a újjászületek, hívő emberek és vannak, tényleg lehetett olyan segítségek, hogy csinálják újjászületek?
Hát természetesen igen, és ez szerintem minden gyülekezetre egy jellemző dolog. És itt ugye úgy kezdi, hogy testvéreim. Tehát a testvéreim, akikhez nem szólhattam úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez. Tehát testvérekhez szólhatott úgy, mint testi testvérekhez. Úgyhogy igen, azért nem is kommentáltam, amit Zoli bácsi mondott, mert az jó volt, hogy a testvérek, akik testben járnak, úgymond. Pontosan, nagyon jó, de újjászületett, a testvér az csak az újjászületett lehet, tehát az a kritériuma, hogy testvér, hogy újjászületett. Aki nem született újjá, arra nem lehet azt mondani, hogy testvér, mert az nem testvér. Így van, így van.
Ezért, hogy ne ítélkezzünk, mert a következő pillanatban
Így van.
És mondja, hogy kiskorúak, tehát még csak elkezdték, mint az anyakáját magukba szívni, ahogyan egy kisgyerek is egy időben csak arra van szüksége, hogy megnyugodjon a fejlődésben, és már szépen lassan már jobban állóvá, de ennek folyamatosan.
Igen, igen.
Hogy benne ragad egy időben, akkor is testvére válik, akkor nem fogja meg a
kapni. Így van, így van. Így van, így van.
Ugye mi nem például Párizsban érkezünk, és kettőben, hogy nem szólnak hozzátok, hogy megérkeztem, csak mi testvérben tisztusban a kiskorúakhoz.
Igen, csak az a különbség, ott amikor beszéltük a hívő életnek a különböző szakaszait, hogy akkor a gyermekek, akik úgy ismeritek Istent, mint aki megbocsátotta a bűneiteket, tehát ugye aki újjászületik, az úgy ismeri meg Istent, hogy megbocsátotta a bűneit. Tehát az a hívő életben nem tekintettel léve a Szentlélek követésének a hullámhegyei, hullámvölgyeire, hanem a Istentől való kijelentés, Isten lelkének a kinyilatkoztatásának az átvételi szintjéről beszél az. Az a szakasz, hogy gyermekek, akik egy Jánosban, hogy gyermekek, akik megismertétek Istent, aki megbocsátott a bűneiteket, és utána van az ifjak, akik lenyomva tartjátok a gonoszt, itt már előjön a szentségnek a kérdése, az Isten lelkének a követése, hogy erősek vagytok, férfiak, és lenyomva tartjátok a gonoszt. És írtam nektek apák, vagy atyák, akik ismeritek, aki öröktől fogva van. Az a kinyilatkoztatásnak a harmadik része, ami arra irányul, hogy Istent, aki az örökké valóságban van, aki mindent elrendel, mindent kézben tart, tehát akik Istent abban nagyságában látják, amiben ő kinyilatkoztatja most nekik. Nem a színről színre látás, még ez sem. Viszont az a teljesség, amikor már nem csak mint a bűneim megbocsátójaként, mint a Golgotán megváltóként Krisztust elküldő Istenként ismerem, hanem aki öröktől fogva van. Magyarul, aki mindent, a kezdetet is, a folyamatot is, és a véget is a kezében tart, uralma alatt tart, és ilyen módon ismerjük. És igen, tehát a tejjel való táplálás az azt mutatja, itt egyébként azt hiszem, hogy itt ír, vagy egy másik helyen írja, hogy már tanítóknak kellene lennetek, de még arra van szükségetek, hogy tejjel tápláljalak titeket. Tehát nem növekedtek úgy, ahogy az egészséges lenne valami miatt. És ez a nem növekvés, ehhez szükséges az, hogy megismerjük azt, ami a mi lelkünkben van. És amit Isten lelke, aki bennünk van szintén, tudna tolmácsolni nekünk, mert ő meg azt ismeri, ami Istenben van. Valaki egyszer azt mondta, hogy nekem az Isten képem olyan, mint amilyen a Szentléleknek az Istenről alkotott képe. Mert a Szentlélek is vizsgálja Isten mélységeit. És ő az, aki bennem lakozik, és aki megdicsőíti Krisztust, és Istent meg vizsgálja, ugye, átadja nekem, tehát nekem egy a Szentlélektől kapott Isten képen van, mert ő az, aki nekem adja, bemutatja Krisztust, dicsőíti és adja. Igen? És mivel szoros összeforrásban van a mi lelkünk a Szentlélekkel, ezért nem csak a Szentlélek szomorodik meg, hogyha nem követjük, hanem a mi lelkünk is, mivel összeköttetés van most már a között a két lélek között, el vagyunk pecsételve, rajtunk van Isten pecsétje a megváltás napjáig, ugye? És ebben a helyzetben rostokolunk, Hiába, hogy a pozíciónk, a helyzetünk az, hogy Isten gyermekei vagyunk, de nem követjük a Szentlélek haját. Nem élvezzük ki azt az életet, amit Krisztus szabadsága nekünk adott, és a miénk csak éppen nem követjük. Istent nem lehet az a felszabadultság érzés a miénk, nem lehet az az öröm a miénk, mert megszomorítjuk Isten lelkét, aki visszahat a mi lelkünkre, és a Szentlélek szomorúsága bennünk, és a mi lelkünk is megszomorítja. Igen, ez nem teljesen városhoz kötött, mert Efézusban sem volt jobb a helyzet, mondjuk. A Galatáknak írt levélben sem volt jobb a helyzet, mert ő is arra panaszkodik Pál, hogy kiigézett meg titeket, hogy eltértetek a kegyelemtől, pedig azt mondja, hogy hát, mintha előttetek feszítették volna, hogy Krisztust úgy írtuk le előttetek, és eltértetek mégis ettől. Tehát ez egy általános gond, hogy nagyon nagy erővel támad a sátán, és a gyakorlatnak és nagyon ébernek kell lenni a hívő léleknek ahhoz, hogy a saját lelki rezdüléseit Isten lelkéhez vigye, Isten elé vigye, és akkor folyamatos kontroll alatt figyelgesse a saját lelkének a rezdüléseit, hogy mi tör fel abból. És tudj, és ez a nagy kiváltság, hogy amennyiben bennünk van ez a lelkület, hogy készek vagyunk a saját lelkünket is megnyírbáltatni Istennel, nem számít, hogy azzal idézőjelben kárt okozunk magunknak, mert előrelátható veszteségek jönnek be, és nem kiszámítható a nyereség, csak az Istenbe való hit mondja azt, hogy ebbe az irányba menjünk. Amennyiben bennünk van ez a lelkület, hogy készek vagyunk erre, akkor tud Isten átformálni bennünket. És akkor tud vezetni azon az úton, és lelki módon megélni azokat a nehézségeket, amiket képtelenség a saját erőnkből, a saját bölcsességünkből átmenni rajta dicsőségről dicsőségre, azaz Isten dicsőségére megélve ezeket az élethelyzeteket, mert nincs hozzá erőnk. Az erő mindig a probléma. Istennek van ereje. És az a kész szívnek, ami már ugye megvan, kész. Mert Isten romolhatatlan magból újjáteremtett bennünket. Van bennünk egy krisztusi én, meg egy ádámi én. Az ádámi én az nem fogja tudni követni, annak nincs ereje. Az felismerheti, hogy mint a lelki ismeret, te egy kívülállónak, egy világinak felismeri, hogy mi a helyes, meg lelkiismeret fordulása lehet a valódi helytelen irányába is, csak erő nincs benne arra, hogy ő azon úgy változtasson, hogy azt még Isten is azt mondja, hogy így kell változni. Nincs benne erő. De nekünk, ugye sokszor olvassuk, hogy majd erőt, vesztek erőt, amikor eljön a Szentlélek. Légy erős, erősítsétek meg a megroskadt érteket. Megerősíteni csak úgy lehet, hogy Isten erejére támaszkodva. Egy lépést tenni, egy szívbeli döntést hozni, az aktuális szívbeli döntést meghozni, és annak áldásaként majd Isten pecsétet tesz arra, hogy az valóban lélekben történt-e, és ha abban, akkor ő megerősít bennünket. Örömöt ad, békességet ad, erőt ad, és így átformálódhatunk az egyes szívbeli döntésekre életünk bizonyos területein. Ahogy Izraelnek a honfoglaláskor el kellett foglalni az egész területét, amit Isten kijelölt, nekünk is el kell foglalni az életünk egész területét, amit Isten kijelölt. Kelettől délig, északtól délig, kelettől nyugatig. Minden területet lépésről lépésre el kell foglalnunk. És ahogy ők is harcokba foglalták el azokat a területeket, nekünk is harcokba kell. Anák fiai ellen, akik sokkal nagyobbak, mint mi vagyunk, ugye? De ez az éberség, ez megkerülhetetlen, hogy folyamatosan a saját lelkünket életünknek a rezdüléseit. Merjük. És mit mond Jézus? Azt mondja, hogy aki a világosságban van, az a világosságra viszi az ő cselekedeteit. Sőt, még ha bűnt követünk is el, még azt is a világosságra visszük. Eszméletlen például számomra, hogy hívőktől milyen bűnöket hallok mások jelenlétében mondani, azzal az elszántsággal, hogy őt nem érdekli az, hogy az ő követte el, hanem az egy romlott, egy rothadt dolog, és egyszerűen úgy áll Isten előtt, hogy az hogy lehet, hogy ő azt elkövette. Tehát látszik, hogy nem foglalkozik azzal, hogy hát az milyen megszégyenítő. Most egy konkrét tapasztalatról beszélek, nem olyan régen, beszéltem egy olyan hívővel, aki úgy nézett, hogy hát egyszerűen azt mondja, hogy azzal a szomorúsággal és minden, de látszott, hogy nem érdekli az, hogy ő róla van szó, hogy az ránézve egy negatív dolog, hogy majd mit gondol róla mondjuk akár én, aki meg még más, aki hallotta ezt. Neki csak az volt a lényeg, hogy ez valahogy az ne elkerüljön az útból. Minden áron. És Isten megdicsőítette azzal is, hogy ott erről beszélt, megvallotta másoknak a bűneit, és Istentől kereste arra is a megoldást. Függetlenül attól, hogy ő velem mi van, mi lesz. Hogy majd őre én hogy tekintek, hogy jaj, te meg ilyen bűnös vagy, vagy ilyen bűnt követtél el, vagy ezt csináltad, vagy nem érdekelte, látszott. Tehát ez az újjászületedileg, hogy a világosságra meri vinni a saját lelkének a sötétségeit, bízva abba, hogy Isten elé, ha viszi, akkor lehet abból áldást meríteni. Megtisztulást, Isten tudja megszabadítani, erőt kaphat, stb. Tehát ilyen lelkületűnek kell nekünk lennünk. Amit az igék kifejeztek, hogy vizsgálni, ismerni, megismerni, éberen őrködni a saját lelkünk fölött. És itt az elénekelt énekben is ugye azt olvassuk, csak felolvasom, hogy Isten élő lelke, hogy ágyva száll le rám, légy vezérem itt, hadd lehessek szent, győzedelmet adj. Szent léleknek ezeket kéri tőle a énekíró. Szállj le rám, ugye ránk szállt, akik testvérek vagyunk. Légy vezérem itt, ugye ezeknek nem volt vezére, az egyik részének a korintus ügyekezet, másiknak volt vezére. Hadd lehessek szent, ugye ha vezérem, akkor szent tudok lenni, és akkor győzedelmet ad Isten, mert aki mindvégig kitart az úthoz. Van még esetleg valami?
Elnézést, csak két ügyet hogy az egyik mindezeket a megértésnek az egyik az, hogy akik a lélek által élünk, azok éljük és a lélek
szerint.
Úgy gondolom, hogy ez a két léleknek az összekötetése, élünk a lélek által, de élve akarunk a lélek szerint, az meg még
így van. Tehát,
a másik pedig az, hogy igyekezzetek a elhivatásokat és kiválasztásokat erősíteni.
Így van, megszilárdítani.
Hogy Isten elvégezte azt, ami az ő része, de van nekünk is bőven részünk a jövő életben, és ez az, ami sokszor elvárt. Vagy az egyik, vagy a másik. Nem hagyatkozunk el, hogy is fejtegyen vélem néha, máskor meg túlságosan elengedni dolgokat, és akkor hiszen van minden elben
így van, hát mindennek abból kell forráshozni, hogy Isten az, aki kezdeményezett. Jézus is megmondta a tanítványoknak, hogy nehogy valakinek más legyen a fejében, hogy nem ti választottatok ki engem. Ne gondoljátok, én választottalak ki titeket. És rendeltelek titeket arra, hogy gyümölcsöt teremjetek. Tehát Isten az, aki kiválaszt minket. a megtérésünk is. Például mondjuk az én megtérésemkor is nem éreztem úgy, hogy én vívódást nem éreztem. Tehát lehet, hogy akik hívő családban nőnek fel, azoknak más a megtérés. De én semmiféle vívódást nem éreztem, döntést, hogy mit döntök. Olyan volt az egész, mint tényleg, mintha amikor elhúznak egy leplet. Mert ugye mondja Pál apostol, hogy a zsidóknak a szívelő még nem húzatott el az a leplet. Rajtuk van, és nem látják, a hiába van, ismerik az írásokat. Elhúzták a leplet, mondjuk gondoljuk el, hogy van egy ajtó, benne van egy halomalma. Kinyitják az ajtót, oda megyek, és akkor, na, látod ezt? Hát egy halomalma. És mondjuk a világban nincs olyan, hogy gyümölcs, hogy alma. És akkor én kimegyek, és kérdezik, hogy te azt akarod mondani, halljuk másnak, azt mondtad, hogy van ilyen, hogy alma, ami olyan, hogy ilyen szára van, meg sárga, meg az alakja ilyen lerajzai. Na persze olyan. Most én azt én vacilálnom kellett, hogy én azt mondjam. Ha azt mondom, hogy nem, akkor is az az igazság, hogy van alma, meg én láttam. Tehát Istennel is ez a helyzet, hogy én láttam, akkor megláttam Istent. Nem értem meg úgy, hogy én döntöttem mellette. Megláttam Istent. Tényleg van olyan, mintha bármi ugyan egyenértékű profán igazságot elfogadok, hogy igen, az igaz. Tehát Isten az, ezt azért mondom, hogy tényleg Isten az, aki elkezdi bennünk, és ez a helyzeti igazság, hogy ha már élünk a lélek által, mert ugye a Szentlélek bizonyságot tesz bennünk, hogy Istenéi vagyunk, akkor ezt az ajándékot, amit Isten nekünk adott, ezt tartsuk már nagynak. Erre mindig gyönyörködjünk benne, forgassuk, hogy Isten választott ki minket. És ha én most megvizsgálom magamat, hogy én hiszek-e, és az jön ki, hogy igen, akkor azt kapjam el Istent, hogy ez tőled van. És ez egy csodálatos nagy kiváltság, hogy megvizsgálom magam őszintén, azt tapasztalom, hogy hiszek. Ez egy tényleg olyan semmi dolog. Olyan hétköznapi csoda, hogy mondjuk a múlt heti, vagy azelőtti heti Isten tiszteletből hallottuk, hogy hát van, amikor hétköznapi csodák vannak. Ez is olyan, hogy hát most arról beszélünk, hogy hiszünk. Hát valami tanítás. Nem. Ebbe is gyönyörködjünk, hogy mi azt tapasztaljuk magunkon, hogy önkéntelenül is hinni akarunk. Önkéntelenül is megyünk Istenhez. Nem azért, mert kell, mert vallásos cselekedetek, mert parancsolja a Biblia, hanem van egy valódi vonzódás bennünk. Tetszik nekünk Krisztus. Hogy választhatod ki engem, ugye? Miért nem mást választott ki, akik érdemesek? Miért engem? De Isten azt mondja, hogy téged választottalak. Hiába mondasz te bármit, hogy miért téged, vannak jobbak. Tartsd meg a bölcsességet magadnak, nagyon jó. De én meg azt mondom, hogy téged választottalak ki. Hiszel? Hiszel. Senki nem mondja Jézus Úrnak, csak a lélek által. Úgyhogy azért küldte ugye Isten a lelket a szívünkbe, hogy megismerjük mindazt az ajándékot, amit kaptunk. És utána ezt az ajándékot hirdessük lelki embereknek, mert a nem lelki ember az nem fogadhatja be, annak ez semmi. Tehát, hogyha ezek a dolgok, hogy hiszünk, és ez nagy dolog, ez a nem lelki embernek semmi. Vagy Istennek a igazságai, hogy hát én befizetem az adót, pedig nem kéne, mert senki nem fizeti be. Az bolondság másnak, mert nem fizeti be az a hívő se az adót, hanem elcsalja. Tehát minden olyan dolog, ami Isten lelkének a dolgai, az bolondságnak tűnhet, de Isten lelke, ha lenyomatot hagy a szívünkön, akkor az maradjon is ott. Na akkor egy perccel túlmentünk a negyeden. Így van. Azért volt ez a cím, utólag gondolkoztam a címen, nem az elejére tettem, hanem csak az ige szakasz volt meg, hogy mi legyen, hogy karöltve, utána karöltve kérdője, hogy tényleg karöltve járunk Isten lelkével? Ha már belénk adatott ugye a mi lelkünk mellé Isten lelke. Jó, mindjárt odaérünk. Igen, Marika? Így van. az nagyon-nagyon szerteágazó esetek lehetnek, amiket tapasztalhatunk testvérek, vagy olyanok, vagy hívők életébe, és nagyon nehéz megítélni, hol van a határ, meddig lehet testi keresztény életet élni, és meddig nem. Ugye van olyan, amikor rövid idő alatt is Isten megítél egy embert, van, amikor meg nagyon hosszú ideig is húzhatja bizonyos helyzetekbe. Ezt mi, legalábbis én nem tudom. Az adott helyzetben mindig azt kell vizsgálni, hogy mit vall Krisztusról az ember. Az egy nagyon fontos. És abba kell, hogy belekapaszkodjon mindenki, hogy építse föl, ha ő testi testvér. Mert ugye lehet olyan, hogy valaki 20 éve azt mondja, hogy hívő, de soha nem volt kapcsolata a Szentlélekkel. Tehát nem gyökerezett meg Krisztusba. Lehet, hogy Isten kegyelmes Isten, és kiszámíthatatlan. Van, amikor gyorsan hoz ítéletet Anánia, Szafira, rőzseszedő asszony, Mózesnél. Van, amikor meg sokáig is lehet. De az, aki egy olyan testi állapotban van, az érezze magát sarka, vagy veszélyes zónába halad. Ő neki már nagyon veszélyes, mert Isten kezét, hogyha ő elengedi szándékosan, akkor vigyázzon. De Isten lehet kegyelmes. Dávid is 9 hónap után, mikor megszületett a gyerek, utána ment be Nátán hozzá, stb. Népszámlálásnál is 9 hónap valameddig tartott, amikor 70 ezer ember halt meg Izraelbe. Utána, tehát nem tudom, nem én vagyok Isten, nem tudom. A lényeg az, hogy ebből az állapotból ki kell kerülni, és ha vizsgálja magát, rá kell sarkani arra, hogy kezdje el vizsgálgatni. Mondja Pál apostol egy másik helyen, hogy testvéreim, vizsgáljátok meg magatokat, hogy valóban hitben vagytok-e. Ugye? Hogy vizsgáljátok meg magatokat. Az ugyanez az igéhez ide lehet kapcsolni, erre egy táblát ide lehetne, aztán, hogy vizsgáljátok meg. Nagyon ébernek kell lenni. Ez az eszenciája talán a tanulsága ennek az egész mai elmélkedésnek talán, hogy figyeljük a saját lelkirezzenésünket, és félelemmel alakítsuk, ha feltör belőlünk valami óemberi, valami testi, valami ádámi, akkor azt legalábbis tudatosítsuk. Ugyanis egy része természet fölötti ennek a kapcsolatunknak Istennel, mert ő volt az első kezdeményező, és megragadott minket, elkápráztatott minket az ő dicsőségével, annak nem lehetett ellenállni, beköltözött a mi szívünkbe, elkápráztatott természet fölötti módon. Viszont van egy tudatos módja is ennek a kapcsolatnak, ami pedig azzal jár, hogy nekünk éberen kell őrködnünk, figyelve, munkálkodva, álhatatosan, álhatatosságotokkal nyeritek meg lelketeket, stb. Tehát a természet fölötti, ami az alapja az egésznek, azba gyönyörködve, tudva, hogy az Isten ajándéka, és tudatosan a saját részünket, a saját lelkünket megismerve. Mert még a testvéreknek is ilyeneket is mondhat Pál, meg olyat is, hogy vizsgáljátok meg, hogy nem, hogy hitbe vagytok, hogy valóban hitbe vagytok-e. Mert a cselekedetek, a szolgálat, meg a nem tudom én imaházba járás, meg az ilyen cselekedett dolgok, azok még nem azt mutatják feltétlenül, hogy mi van. Az mutatja azt, hogy az Isten lelkével milyen a kapcsolatod. Nem a statikus, állandó cselekedetek, azok jók, és forrásozzanak Istennek való állhatatosságból. De az aktuális élethelyzet, ami fellép, ott a szívbeli aktuális válasz, szokat tegyük Isten mérlegére és Isten elé.